Következő műsorunkban archív felvételt hallanak.
Már nem olvasom a kísértés egész történetét, a nagy kísértést, a még nagyobbat és a legnagyobbat, három napon át szólottam róla. Ma csak a történet utolsó sorát olvasom, miután elszűrte magától az antilelket a kísértő Jézus, ez pedig megvan írva a Máté evangélista Szent Evangéliumában a 4. rész 11. versében. Ekkor elhagyta őt a börtök és íme, angyalok mentek oda és szolgáltak neki. Ima a nagy birkózás eldő. Egyértelműen tudja már Jézus, nem csak azt, amivel megbízta az Isten, az Atya, az ő Atya, hanem azt is, hogy hogyan nem végezheti ezt a megbízatot. Semmiképpen nem végezheti, mint kenyérkirály. Nem végezheti, mint szupersztár. És nem végezheti úgysem, mint partizánvezér, vagy Kajafás utódja. Számára egyetlen egy út adatot, és most már ez egész világosan látja. És ez a szeretet hatalmának útja, hiszen ő benne öltött az az élő és teremtő Isten testet, akiről János ezt jegyezte fel, hogy az Isten szeretet és ime. A testet öltött szeretet a pusztából most már egyértelmű szolgálatra elindul, és mielőtt elindulna, így olvassuk, hogy elhagyta őt a kísértő az antilélek, és angyalok szolgáltak neki, szép görög szóval itt a diakonai. Az angyalok voltak a diakónusai, azok etették és itatták. Azután a további történeteket olvassuk, látjuk, elmegy Galileába, Galileában megkeresi főleg az ő kedves városát, ahonnan újra és újra elindult, ahova újra és újra hazaért Kapernaum, és innen áradt ki az ő szeretete, lénye, kezd sugározni, és lassan besugározni egész Izrael, és ez a sugár máig is, és ide is. Nem véletlen jegyzi fel itt az első oldalon, mindjárt a kísértés utáni szolgálat kezdéskor Máté evangélista ezt a néhány sort tulajdonképpen idézett Izaiás profétától. Jézus szolgálat kezdetére utal, a nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadta, íme kigyulladt a világ világossága, az Isten szeretete, és elárasztotta a környéket, és elárasztotta bennünket. Ettől kezdve Jézus élete nyíl egyenes és szerette. Nem csak a célt illetően, a hogyan illetően is. Egyértelműen tudja, hogy ő az ember fia, igen, az embernek fia, egészen ember, olyan ember, akinek tövis koronát lehet majd húzni a fejére, hogy végig csorogjon a vén és a verejték az asztán. Olyan ember, aki vért verejtékezik a Gecsemáné kertbe, mielőtt keresztre vernék, mert az emberi testbe verik majd bele a fejét. Olyan ember, mint bármelyik, hiszen ezért lett emberi, és olyan emberré lett, akire a világ egyik legnagyobb bölcselője azt mondotta, hogy Jézus Krisztus volt az az archetípus, az az egyszerűbb, ahogy Pilátus mondotta, az az ember, az a prototípus ember, hogy valamiképpen ha emberek szeretnénk lenni, akik méltók vagyunk erre a nézve, vagy méltók szeretnénk lenni, jelző nélkül emberek hiszen ez a legnagyobb méltóság. Ember, ez az ember, ember. Hát honnan tudjuk, hogy milyen az ember? Csak ha ránézünk az ember fiára, és ugyanakkor ő az Isten fia, hogyha nem sikerül az emberségünk kedvet, akkor szerdán újra kezdhessük. Ez a tanítványság egyik csodája, hogyha esünk is, közelebb esünk hozzá már, a tanítványai vagyunk. És újra kezdhető minden nap, ami az egyik nap nem sikerült. Azért Isten fia, hogy segítsen bennünket ember fiává lenni. Ez a mi szolgálatunk, az ő szolgálatunk. Hadd hihessem azt, hogy ahogy az ő 40 napja nem volt véletlen, neki azt meg kellett tenni, mondjam így mai szóval, az Atya ezt a 40 napot beütemezte Jézus életébe, ő ezt nem kerülhette ki, se a pusztát, se a nagy birkózást benne önmagában. Hadd merjem hinni, hogy ez a 5 nap is Isten lelki által be volt ütemezve a mi életünkbe, az merjem ezt a merészet állítani, hogy sehol máshol nem lehetünk volna, vagy lehetünk ma, csak itt. Csak itt. Ha megterített asztalát. És hadd merjem hinni, hogy nem egy, nem kettő, nem tud testvére. De úgy megindult valami, hogy nem. Most a nagy kísértés. Nem szeretném végigélni, nem szeretnék beleesni, különösen ebbe a nagyon kísértő korszakba, hogy még a kövekből is kenyeret gyúrja, és közben a szívem fájét gyúrja. Nem, elutasítom a látszani akarás, a dicsőségére vágyás kísértését, hiszen az csak kárságot, és bármilyen hatalmaskodás, még ha módom is volna, ha van is egy embere, aki hatalmaskodhatnék. Az én szolgálatom az, ami Jézusé volt. Aki azt mondta, hogy én nem azért értem, hogy uralkodjak, hanem szolgáljak. Ő nem fejet mosni, hanem lábat mosni. Be is mutatta a tanítványt. Ám a kísértés alatt, és után nem csak az dől el, testvérek, hogy mi nem vállal Jézus? Mi az a nagy, még nagyobb, legnagyobb kísértés? Az a testi, lelki, szellemi kísértés, amit elutasít, és hadd merjem hinni, hogy itt sokan vagyunk, akik rádöbbentünk erre is, vele együtt elutasítjuk, hanem Jézus Krisztus is ez az utolsó szolgálat, amit a befejeződés, azt is világosan tudta, ahogy az előbb próbáltam elmondani, hogy mivé kell lenni emberfiának egészen, Isten fiának egészen. A keresztény még azt nem mondja majd azon a kereszten, hogy elvégeztetek. Így testvérek viszont nekünk is, ha emberfiai, hozzá méltó emberfiai, az ő tanítványai, ma élő tanítványai akarunk lenni, azzá kell lenni, akivé emberileg szólok, nem tudom már így, akivé az Isten elképzelt, elgondolt bennünk. Mondjam így, merjem így kifejezni, hogy mindnyájunkról van az Istennek, a Teremtőnek valami elképzelése. Testvérek, gondoltunk már arra, hogy mi az a döbbenetes dolog az, hogy nincsen ebben a 4 milliárd vagy 3 milliárd emberiségben két igazán egyforma. Helyettesíthető minden ember, de ki nem cserél. Mindenki tulajdonképpen egy külön világ. Itt közülünk minden. És mindenkibe be van építve egy isteni szikra lehetőség, amiben én kéne ismerni Jézus egyik legszebb példázatát, a talentumok példázatát, hogy a gazda, hát ő a gazda, szétosztja a vagyonát, a talentumokat, hogy gazdát tegyünk vele, kinek ennyi. És senkitől se kér többet, mint amit adott, csak, de azt elszámolt. És csak annak az egynek jaj, aki nem gazdálkodik vele, aki mondjuk így mai szóval nem kamatoztatja a rábított talentumot, a beleépített emberi tanítványi lehetőség. Számunk kérünk. Igen, Talán egy példával tudnám én ezt illusztrálni. Nemrégen olvastam Yehudi Menuhinról, erről a nagy hegedű művészről, aki nem csak nagy hegedű művész, hanem a világ egyik legnagyobb zenepedagógusa. És maga köré gyűjti a már hegedű művészeket, hogy még inkább azokká váljanak, már többé-kevésbé azok, hogy ilyen fiatal ember fölkereste őt, és azt kérdezte már a hangversenyező fiatal művész, hogy hát mester, elvállalná-e az én tanításomat, az én tovább csiszolásomat? Yehudi Menuhin úgy maga eljárította, hogy fölvette a bal kezét, és azt mondta, hogy ha minden kijön ebből az öt, a bal keze öt ujjából, ami csak kijöhet, azután rámutatott a szívére, ha mindent belead a játékába, bánatot örömöd, ami ebben a szívben lakik. Azután a homlokára bökött, és azt mondta, hogy ha minden hangjegyet elraktára itt, amit a legnagyobb mesterek leírtak, és akkor kivette a kezéből a fiatal művész hegedűjét, és nézegette, azt mondta, hát igen, ez mesterhegedű. Nos, kedves barátom, az utolsó kikötésem, hogyha ebből a hegedűből minden kihoz, amit kihozhatok, akkor vállalom önt tanítvány. Én nem hinném, hogy a mesterek mestere, ami mesterünk, kevesebbel megelégedni, mint Jehudinek. Hát nevezd valamagy parancsolatba, hogy szeressük Isten teljes szívvel, teljes elmével, teljes lélekkel. És itt most hadd tegyem a hangsúlyt erre, hogy a teljes szív, teljes lélek, teljesen. És ha mi ezzel a szeretettel fordulunk az Isten felé, hát tulajdonképpen embertársaink is felé már oda fordultunk, hiszen ha Isten felé fordul valaki, a szeretetünket rögtön átutalja egy embertársnak, hogy szeretsz engem? Hát akkor a János bácsi, a Piroska nénén szeretjük. Meg akarsz érteni engem? Értsd meg teljes értelemmel, de úgy, hogy értsd meg a szomszédodat is, akinek egész ilyen